Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illész László. Most először arról lesz szó, hogy egyre ellentmondóbb hírek jelentek meg a Wagner csoportról és vezetőjükről, Jevgenyi Prigozsinról. Ignát Márk Bendazsevszki Antont, a posztszovjet térség szakértőjét, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját kérdezte.
Valószínűleg a Közte és a Kreml között, ugye Lukasenko közvetítésével kötött alkuban nem arról van szó, hogy Prigozsin soha nem léphet be Oroszország területére, hanem arról van szó, hogy el kell tűnnie a nyilvánosságból, és el kell hagynia majd Oroszországot, és Belarusban telepedhet le, tehát ott kaphatott kvázi menedéket, egy helyet, amit a Kreml biztosított számára, vagy garantált számára. De ugye a Prigozsinnak a lakóhelye alapvetően Szentpéterváron van, ott vannak az ő üzleti csoportok, portjelző üzleti körei, ott van egy hatalmas nagy másfél hektáros birtoka, média és más üzleti érdekeltségeiből álló birodalmat fel kellett számolnia, tehát többek között azért is ment haza, mert valószínűleg az ígéretei értelmében minden üzletétől meg kellett szabadulni, és ezeket a szálakat le kellett vágnia. Tehát valószínűleg, ha Lukasenko azt mondta, hogy éppen nincs Belarusban, az nem azt jelenti, hogy egyébként nem fog visszatérni Belarusba, hogy nem ott fog lakni.
Az orosz állami média közben elkezdte Prigozsint korruptnak és hazaárulónak nevezni. Ezt hogyan lehet értelmezni?
Hát kiadták rá a kilövési parancsot, Vlagyimir Putyin a lázadást másnapján, szombat reggel, hogy beszédben az egész Wagner csoportot és személyesen Jevgenyi Prigozsint árulónak minősítette, akik ugye hátba támadták Oroszországot. Majd egyébként néhány nappal később egy másik beszédben annyit finomított, hogy Wagner zsoldosok, ők egy ilyen eltévedt bárányok, maguk a katonák, akik egyébként teljesítettek, hogy bizonyítottak a fronton, és őket jó útra kell terelni, vagyis az orosz védelmi minisztérium patronázsa alá kell terelni. De magára Prigozsinra megtörtént a kilövési engedély. Putyin árulónak minősítette, onnantól kezdve ugye országszerte a plakátjait, a Wagner csoport plakátjait lebontották, a Wagner csoportnak az irodáját azt lényegében felszámolták. Prigozsinnak ugye nem csak Wagner csoportban volt érdekeltsége, ő volt a legnagyobb élelmezési beszállítója az orosz iskoláknak, általános iskoláknak, illetve egészen 2018-ig ő volt a legnagyobb beszállítója az orosz védelmi minisztériumnak, és utána is az egyik legnagyobb beszállítója maradt, ugyancsak élelmezési szempontból, és ezeket az érdekeltségeket ugyancsak fel kellett adnia, fel kellett számolni, hogy az orosz médiában ezeket az üzleteit is folyamatosan bírálják, elmondták, hogy egyébként mennyire voltak túlárazva ezek a szolgáltatások, amelyeket Prigozsin adott, mennyi pénzt keresett belőle. Elhangzott, Vlagyimir Putyin mondta, hogy személyesen Prigozsin legalább 1 milliárd dollárt keresett.
Ezek az eltévedt katonák rátaláltak már a helyes útra, szóval mi van a Wagner csoporttal, mit lehet tudni most róluk?
Ugye volt egy konkrét határidő, július 1, addig a határidőig minden önként úgynevezett mentes fegyveres csoportnak, akik Oroszország területén működtek, beleértve a Wagner csoportot is, volt még egy-két másik kvázi a zsoldos alakulat. Tehát ezeknek a csoportoknak július 1-ig alá kellett volna írni a szerződését az orosz védelmi minisztériummal, és onnantól kezdve ők az orosz védelmi minisztérium alá kerültek. Tehát vagy aláírták azt a szerződést, ami ugye kötelező volt, vagy nem írták alá, és onnantól kezdve leszereltek, tehát nem folytathatták tovább a katonai tevékenységüket, és ugye azt nem tudjuk, hogy hányan vannak, akik leszereltek, akik nem folytatták tovább ezt a katonai tevékenységet, és hányan írták alá a szerződést a védelmi minisztérium. Ugye nekik, számukra a Wagner csoport az egy nagy szabadságot jelentett, sokkal több pénzt kaptak, a családjai kifizetés, amelyben mondjuk elhunyt az illető, akkor sokkal magasabb volt, mint amennyit az orosz védelmi minisztérium fizet. És még egy dolog, ami fontos volt, hogy bármikor leszerelhettek a Wagner csoportból, ha nem elítélt bűnözőkről volt szó, mert ott meg volt határozva, legalább fél évet kellett szolgálni a Wagner csoportban, mielőtt ugye visszakaphatta a szabadságát, de mindenki másnál lényegében szabad dönthetett arról, hogy ő ma még zsoldos katona, jövő héten pedig visszatér a civil életbe. Ez a fajta szabadság az orosz védelmi minisztériumon nincs meg. Ugye a mobilizáltakról szóló törvény vonatkozik rájuk, akik felvállalták a szolgálatot, egészen addig szolgálniuk kell, amíg nem születik egy olyan rendelet, amely lehetőséget ad a leszerelésre. Tehát aki most belép, aki most aláírja a szerződést az orosz védelmi minisztériumon, azok onnantól kezdve beállnak a szolgálatba, és nem hagyhatják várják el azt.
Fogunk róluk hallani még ilyen külön csoportként, vagy gyakorlatilag az történik, hogy feloszlik?
Hát Oroszország területén azt gondolom, hogy a Wagner csoport befejezte a működését. Ugye nem tudjuk, hogy mennyien maradnak katonák, mennyien szerelnek le, de van egy harmadik lehetőségük is, hogy átjönne Belarus területére. Az előzetes hírek alapján ilyen 1000 fő környékéről hallottunk, akik Prigozsin mellett maradnak. Nos, ez lesz a nagy kérdés, hogy ővelük mit kezd Prigozsin, hiszen hogyha az orosz államtól elveszítette ezt a fajta zsoldos monopóliumot, ami eddig rendelkezésére állt, akkor például ki fogja fizetni ezeket a zsoldosokat, és milyen műveletekre. Elképzelhető, hogy például oktatásra Belarus területén, tehát belarus katonák oktatására még használhatóak lesznek. Oroszország területén a Wagner zsoldos csoport az mint szervezet az meg fog szűnni.
Tovább szűkülnek a nők jogai Afganisztánban, bezárják a szépségszalonokat a tálibok, írja a BBC. Az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint ugyanakkor a lépés szimbolikus, az afgán nők jelentős része ugyanis eddig sem jutott el ilyen létesítménybe. A részletekről Imre Júlia kérdezte Wagner Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.
Igazából az a csoda, hogy ideig még működhettek ezek az intézmények, ezek már korábban is a 96-2001 közötti időszakban is bezárásra kerültek. Azt hozzá kell természetesen tenni, hogy ilyen létesítményből nem nagyon sok van az országban. Tehát a nők, ahogy a lakosság nagy része, 75-80% a vidéken, falvakban él. A városokra korlátozódnak nagy részt ezek a létesítmények vagy intézmények, és hát ott is ez nagyon vékony középosztálynak a luxusa, hogy ilyen szépségszalonokba járjon. Tehát az afgán nők, vagy az afgán társadalom tömegét nem fogja megrázni a döntés, de valóban úgy általában a nők által élvezett jogok, vagy szabadságjogoknak a további korlátozását jelenti. Inkább szimbolikus értéke van, mert tehát ez a táliboknak az egyik nyíltan vállalt szempontja, hogy a társadalmi nemek szétválasztása erősödjön, és a nők leginkább lehetőleg otthon maradjanak.
Ugyebár a 2021-es hatalomátvételt követően már számos hasonló intézkedés történt Afganisztánban. Röviden összefoglalva, mit lehet most elmondani, milyen ma egy átlagos nő helyzete Afganisztánban, mit szabad megtennie és mit nem?
Azt nagyon fontos láttunk, hogy a nők legnagyobb jogvesztése szerintem az oktatásban van. Ugye az, hogy gyakorlatilag 6. osztály fölött nem tudnak tanulni az oktatási rendszerben, még ha ez az oktatási rendszer egyébként sokak számára korlátozott az ország szegénysége miatt. Tehát szerintem ez a legdrasztikusabb lépés, ami a lányok vagy a nőknek a széles rétegét érinti, hiszen középiskolába se járhatnak, egyetemre se járhatnak. Egyelőre a táliboknak az az érve, hogy nem biztosított az infrastruktúra ahhoz, hogy a fiúk és a lányok szeparáltan tanulhassanak. Ami ebből a szempontból igaz, de ez mégis annyira visszavetti, és ez egy általános afgán probléma, abban az értelemben, hogy a tálibok között, a tálib vezetők között is szép számmal vannak olyanok, akik ezt ellenzik. De a legfelső vezetőnek a döntését nem kérdőjelezik meg, csak annyiban, hogy a véleményüket kifejtik, de tehát ez nincs hatásuk. Általában Afganisztán egy rendkívül konzervatív társadalom, az egyik legkonzervatívabb társadalom az iszlám világban. Tehát a nők helyzete egyébként is nagyon korlátozott volt, mint amilyen ezekben a társadalomban szokott lenni. A burka a nők testét eltakaró viselet a tálibok alatt kötelezővé vált, de hozzá kell tegyem, hogy 2021 előtt is vidéken szinte csak burkában jártak a nők, a városokban is sokan hordtak burkát, de meg volt a választás szabadsága. Tehát igazából e körül az elvi szempont körül forgunk, hogy az elvi döntés szabadságát is elveszik a tálibok. A nőktől a munkanélküliség az általános, tehát a nők általában háztartásbeliek, tehát egyébként se dolgoznak. Nincs is nagyon infrastruktúra, hova a nők elmehetnének egy kávézóba beszélgetni, egy moziba, egy ilyen szépségszalomba idáig. Tehát igazából talán a döntésnek az a cél, hogy ezeket a megmaradt nyilvános tereket is, ahova a nők még ha el akarnának menni, egyáltalán el tudnának menni, akkor ezeket is lezárják előlük.
És a nők ezt a kialakult helyzetüket elfogadják, vagy elviselik, inkább eltűrik? Mennyire erőteljes akár mondjuk a kivándorlásuk az országból, már amennyire ez lehetséges?
Ez nagyon fontos, hogy ez nem egy kialakult helyzet. Tehát alapvetően az afgán társadalom többsége, az afgán nők többsége ebben él évszázadok óta. Vagy mióta az afgán társadalom van. Valahol a világ, nem tudom, nyugati részén, vagy a világ nagy részén a társadalmak fejlődése eljutott oda, hogy a nők ki tudtak jönni otthonról, el tudtak kezdeni dolgozni, beleszólásuk lett az életükbe. Afganisztánban ez a fejlődés még nem ért el ide. Elért a nők egy nagyon kis százalékánál. Tehát az afgán nők többsége még mindig írástudatlan. Nem jutnak el iskolába se. De ez nem a táliboknak köszönhető, hanem ez az afgán társadalom fejlődésének a lassúságának köszönhető. Tehát azt mondanám azoknak a nőknek, akik ideig fontos volt, hogy szépségszalonba járhassanak, moziba járhassanak, közösségi életet élhessenek, azok már kivándoroltak az országból. Ez nagy részt a nyugatos elit, akik 2001 után jöttek vissza felépíteni az afgán demokráciát, és miután az nem sikerült, és a tálibok visszavették az országot, vagy elfoglalták az országot, utána inkább elhagyták az országot, mert már eleve beszélnek már egy idegen nyelvet, tudnak írni, olvasni, akár modern nyugati egyetemeken szerzett diplomájuk van. Maradtak olyan nők is természetesen az országba, akik ragaszkodnak a megszerzett jogaikhoz, és továbbra is kimennek tüntetni, de ha megnézzük ezeket a tüntetéseket, részben azért, mert félnek, részben azért, mert kevesen vannak, ez néhány száz nő egy több milliós nagyvárosban.
A heti külpolitikai összefoglaló rövidesen folytatódik.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Kántor Viola. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy megszerezte első polgármesteri tisztségét az Alternatíva Németországnak német ellenzéki párt egy Szász-Anhalt tartományi településen vasárnap tartott önkormányzati választáson, miközben egy új közvéleménykutatás szerint tovább emelkedett a népszerűsége, és immár stabilan a második a jobbközép CDU-CSU mögött. A részletekről Ignát Márk kérdezte Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgató.
Az Alternative für Deutschland 10 éve alakult, és az elején egy eurokritikus párt volt, későbbiekben nagyon radikálisan Angela Merkel menekült politika ellen lépett síkra, és most hát kezd beérni az AfD-nek a hosszú menetelése, most már gyümölcsözik az AfD-nek a politizálása. Múlt héten egy járási vezető került hivatalba az AfD-től, és most egy polgármesteri, első polgármesteri pozíciót szerezte az AfD. Bár egy csekély helyi jelentőségű választásról van szó, ugye pár száz szavazat előnnyel tudott nyerni az AfD előttje, Ragun-Jesznic szászanháti kisvárosban, de egyetlen mutatja, hogy az AfD megérkezett a német társadalom közepébe, megérkezett a politika döntéshozatalhoz, holott a többi párt próbálja az AfD-t kiszorítani, kintartani, a szavazók ezt másképp látják.
Ugye 2021 óta csak nem megduplázta a támogatottságát az AfD. Ez hogyan sikerülhetett?
Németországban az utolsó években nagyon sok krízis alakult ki. Ezek a krízisek nem tudta a német társadalom feldolgozni, a német politika rendezni. Gondolok itt elsősorban a migrációs krízisre, amely 2015 óta folyamatosan ott van, sőt most már megint nagyon intenzív lett. És további más krízisek, nagyon későn lábadt ki Németország a Covid-válságból, most egy energiakrízis van, és általában az alsó középosztálybeli rétegeket érintette legrosszabbul ez a krízis, főleg Kelet-Németországban, és az AfD most már stabilan 20%-on áll a mérésekben, sőt a tegnapi INSA mérésben már 21%-on van, a CDU meg 25%, azaz már nagyon kevés választja az AfD-t attól, hogy tényleg első helyen legyen. Kelet-Németországban már nagyon sok helyen már 30-35-40%-on mérik az AfD-t.
Mik azok, amikkel meg tudja fogni az AfD az embereket?
Krízisekre adott válasz, és az a elképzelés, hogy egy konzervatív, inkább erősebb jobboldali politikát kell követni, ez egyértelműen jelen van a német szavazókban. Van egy óriási nagy reprezentációs fűr, a CDU már nem fedi le a konzervatív szavazókat, és az AfD nem csak a kríziseket tudja meglovagolni, a társadalmi elégedetlenséget tematizálni, hanem akár ebben az úgynevezett reprezentációs űrbe is be tud hatni, és sikeresen kampányolva nagyon sok volt polgári szavazót, és egyébként nagyon sok más szavazót is magához csábítani.
Arról mit mondanak az elemzők, hogy a CDU-CSU mit csinál most rosszul, vagy nem olyan jól?
A CDU-CSU gyakorlatilag Angela Merkel óta folytatott baratolódást tovább viszi. CDU úgy látja, hogy valószínűleg csak a zöldekkel tud kormányozni, és teljes mértékben vélt vagy valós társadalmi elvárásoknak próbál megfelelni, és baratolódik. Továbbá baratolódik. Friedrich Merz már azt ígérte, hogy ő megfelezi az AfD-t, amikor Friedrich Merz pártelnök lett, az AfD 10%-on állt, hát nem, hogy megfelezte Friedrich Merz az AfD-t, hanem megduplázta. Ez a szomorú eredmény.
A tervek szerint ma Berlinben látogat Emmanuel Macron, francia államfő, az EU motorjának tartott két ország viszonyában az utóbbi időben azért voltak törésvonalak. Milyennek lehet most mondani ezt, és mik a legproblémásabb témák?
A német-francia kapcsolatban sok kihívás van, és elsősorban az orosz-ukrán háború során kialakult energiakrízisre, illetve európai stratégia szuverenitásra, vagy akár a hadügyfejlesztésre adott válaszok nagyon eltérnek egymástól. Tudjuk, hogy a franciák teljesen atompártiak, Németország viszont ellenzi az atomenergia használatát, az utolsó atomenergiaerőket is kikapcsolták, plusz egész az összes katonai beszerzések területén a németek most nagyon inkább a amerikai eszközökre teszik a hangsúlyt, és kevésbé az európai fejlesztéseket forszírozzák, amit egy korábban a franciákkal kitaláltak. És ugye akár más stratégia kérdések, akár az európai stratégia szuverenitás körül kialakult álláspont, akár az Európa politika közösség, amit nagyon erősen Franciaország erőltetett, és úgy néz ki, hogy sikeres lesz. Ezek mind olyan pontok, amik megmutatják, hogy különbözően ítélik meg a két ország a világpolitika helyzetet. És ugye most az a szomorú hír, hogy Emmanuel Macron végül is elhalasztott ezt a látogatást, mert ugye Franciaországban zavargások, rendbontások történtek, de nagyon szükséges lenne erre a látogatásra, mert több mint egy éve tervezik, és a hírek szerint mi hamarabb bepótolják.
Uniós szinten most mik a legfontosabb törésvonalak?
Hát egyértelműen az energiakérdés, az energiaunió kérdése, de akár említettem az európai politika közösségnek a forszírozása, de például mondhatjuk azt is, hogy Franciaország Tájván kapcsán más álláspontot képvisel. Úgy nyilatkozott Emmanuel Macron, hogy Tájván ügyében például nem kell mindenképpen az USA politikát követni. Azon itt lesznek még törésvonalak, és ki kell alakítani azt az európai teret, ahol az európaiak saját maguk tudnak fellépni saját koncepciókkal, saját elképzelésekkel. Itt Emmanuel Macron próbál vezető szerepet magának vindikálni, és ezt a régebben Angela Merkel által betöltött vezetői szerepet átvenni.
Összetépte, meggyalázta és elégette a Koránt két iraki származású iszlám ellenes tüntető egy stockholmi mecset előtt a muszlimok egyik legszentebb időszakában, az úgynevezett áldozat ünnepén. A svéd hatóságok engedélyezték az akciót, a rendőrség utólag mégis eljárást indított az egyik férfi ellen, etnikai csoport elleni izgatás és a tűzgyújtási tilalom megszegése miatt. Ulf Kristersson, svéd miniszterelnök törvényes, de nem helyén való nyílt provokációnak minősítette az incidenst, amit az Európai Unió, Törökország, Egyiptom, Marokkó, az orosz törvényhozás, az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés szervezete is elítélt. Irakban és Iránban tüntetések robbantak ki. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint túlzás lenne azt állítani, hogy két ember akciója miatt egész Svédország iszlámellenes, ugyanakkor tény, hogy emiatt Svédország még később lesz a NATO tagja. Ahhoz ugyanis Törökország jóváhagyása is kell, emlékeztetett Csiki Varga Tamás. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával Herceg Zsolt beszélgetett.
Ez a második nagy láthatóságot kapott ilyen eset volt az elmúlt hónapokban Svédországon belül, és két dolgot érdemes ezzel kapcsolatban mindenképpen szem előtt tartani. Az egyik az, hogy ezek nyílt provokációk, tehát akik ezt végrehajtják, elkövetik, azoknak nyilván van egy kulturális értékrendi, és ezen túlmenően egy politikai jellegű véleménynyilvánítási szándéka, aminek egyébként és a nemzetközi politikában számunkra ez a fontosabb, a nemzetközi biztonságra gyakorolt utóhatásai is vannak. A másik ilyen fontos szempont az, hogy itt két szélső értelme találkozik. Az egyik az a véleménynyilvánítás szabadsága, ugye ez a svéd bíróságnak az a döntése, hogy miközben jól látható volt, hogy mi fog történni és mit várhatnak ettől, mégis azt mondták, hogy a véleménynyilvánítás mint szabadságjog az nem korlátozható, és ebben a joggyakorlatnak a változása az, ami majd valamiféle érdemi előrelépést hozhat, mert amikor látják, hogy ilyen következmények vannak, akkor valóban a hatóságoknak a racionális helyzetfelmérését kellene szem előtt tartani, viszont az mindig nehéz általánosan szabadságjog elveszni meghatározni, hogy mi az, amit még engednek, és mit nem engednek. És akkor ezzel szemben egy másik ilyen szélső értelmezés van, nem szélsőségesnek mondanám, hanem kicsit inkább abszolútnak mind a kettő. Ugye ez a vallási szimbólumokhoz köthető győződés, a vallási értékrendnek a kiemelése. És ez azért gondolom, hogy egy abszolút értelmezés ebben a vonatkozásban, mert attól, hogy egy vagy két egyénnek van valamilyen szélsőséges, torz, bármi ellenes nézete, abból nem biztos, hogy a svéd társadalom egészére, különösképpen a svéd politikának, vagy mondjuk a svéd NATO-tagságnak a realitására, racionalitására és az egész svéd értékrendre kellene feltétlenül társadalomra vonatkoztatott általános következtetéseket levonni. Tehát az, hogyha van egy-két olyan egyén, aki ilyen tetteket elkövet, az nem azt jelenti például, hogy Svédország iszlám ellenes lenne.
Nyilván erre a két emberre sem figyelt volna az egész világ, hogy ha csak kiabálnak, magától értetődően azért tették ezt egy szent könyvvel, történetesen a Koránnal, mert tudták, hogy így gyorsan bekerülnek a híradásokba, és egészen magas szintig fognak reagálni. reagálni a tettükre, miniszterelnökök, államfők, az Európai Unió vezetése, amely már elítélte ezt a cselekedetet és elhatárolódott attól. Ennek azonban vannak következményei, mégpedig az, hogy a svéd bíróság engedélyezte ezt a tüntetést, holott tudták, hogy ezt fog történni. Törökország már is reagált, Erdoğan kijelentette, hogy Svédország soha nem lesz a NATO tagja, és ez bizony Törökországon is múlik. Milyen következményei lesznek ennek a svéd korán égetésnek ebből a szempontból ön szerint?
Nem feltétlenül szeretném a dolgot abszolút értékre helyezni, tehát természetesen a politikai nyilatkozatok azok mindig erősek és határozottak, különösen akkor, hogyha olyan vezetőről beszélünk, aki saját magát mind hazájában, mind a nemzetközi arénában igyekszik úgy bemutatni, hogy az országnak az erős vezetője, a térségnek az erős embere, az adott kultúrkörnek az egyik erős embere. És hát Erdoğan elnöknek ez a fajta vitája a svédekkel, egyébként számos egyéb üggyel kapcsolatosan, ami sokkal inkább a biztonsághoz kapcsolódott, és nem ilyen általános vallási vagy kulturális konfliktust körvonalazott, azok sokkal inkább gyakorlatias ügyek voltak. A törököknek a terrorizmus értelmezése, a kurdokhoz kapcsolódó percepciói, a svédeknek a menekült politikája és hasonló ügyek, amiket egyébként az elmúlt egy évben hosszas tárgyalásokat, de nagyságrendileg azért sikerült megoldani. Tehát a svédek sok mindenben indomultak ehhez. De a mostani probléma az abból a szempontból, ez elmélyíti, vagy sokkal inkább előre kivetíti, hogy fennmaradhat, mert nem egy olyan ügyről van szó, hogy mondjuk valamilyen jogszabályt kellene Svédországban elfogadni, mert például a terrorszervezetekkel kapcsolatos szigorú ellenőrzésre vonatkozó szabályokat elfogadtak a svédek az elmúlt hónapokban, ez júniusban hatályba is lépett, hanem itt ugye egyéneknek a cselekedetei azok, amik meghatározzák a diskurzust. Na most egyéneknek a gondolatszabadságát, véleményeheti szabadságát az ilyen mértékben nagyon nehéz korlátozni, és valóban itt a jó gyakorlatnak kellene reagálni ezekre az esetekre, és nem engedélyezni, amikor ilyen nyilvánvaló provokáció fog megtörténni.
Svédországnak tehát most valahogyan, már ha akarják a NATO tagságot, és akarják, valamilyen jogszabályt kellene hoznia, vagy a jogszabályokat következetesen erre a területre is kiterjedően alkalmaznia. Nyilván az igazságszolgáltatás ott is független, tehát nem szólhat rá a svéd miniszterelnök a bíróságra, hogy az mit engedélyezzen és mit ne. Ez csak jogszabályokkal tudja elérni.
Valóban azt egyértelműen tiltani kell, bár én nem gondolom, hogy ez Svédországban ne lenne tiltva, hogy vallási uszítást valaki elkövessen, de hogyha ez nem kellően szigorúan szabályozott, akkor ezen lehet még szigorítani. A büntetési tételeket lehet növelni, az ellenőrzés lehet fokozni adott esetben a fizikális és az online térben is. De ezek egyébként mind olyan ügyek, ami politikailag jól eladható, társadalomnak jól mobilizálható vele, mondjuk egy szavazóbázist Törökországban, vagy akár az egész iszlám világban ugye voltak ebben komoly visszhangok. De nem vagyok meggyőződve arról, hogy az ilyen típusú ügyeket a biztonsággal össze kellene keverni. Én nekem szakmai háttérből adódóan nyilván ez egy más minőséget képvisel. Tehát azt mondani török részről, hogy innentől kezdve Svédország biztonságát ilyen mértékben szeretné akadályozni, hogy nem engedi kiteljesedni, szerintem ez egy aránytalan reakció.
Elülnek majd az indulatok és a politikusok megegyeznek? Svédország előbb vagy utóbb, most úgy tűnik, hogy inkább utóbb, azért NATO tag lesz, végső soron török, és ne felejtsük el magyar jóváhagyással?
Azért nagyon érdekes maga a helyzet, és azért azzal is kezdtem a legelején, amikor beszélgetni kezdtünk, hogy ez egy provokáció, mert ugye a július 9-10-i NATO csúcs előtt a nemzetközi politika, a NATO főtitkár maga igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a törököket rábírják arra, hogy ezt a parlamenti ülést és a ratifikációt azt valósítsák meg végre. És hát az utolsó ilyen típusú, nyilván nem nyíltan kimondott török igény, az egyébként nem a svédekkel, hanem az amerikaiakkal kapcsolatos volt, az F-16-os vadászrepülőgépekből, ami most már egy nagyon hosszú ide húzódó török igény lett volna, ezekből szerettek volna, hogy szeretnének továbbra is részesedni. Ugye ennek semmi köze Svédországhoz, és semmi köze a szólás vagy vallás véleményemet is a szabadsághoz. Tehát az volt a szakmai álláspont, hogy ha ezen a téren valamilyen előrelépés történt, akkor lehet, hogy a törökök jobban hajlanak erre a megegyezésre vagy a ratifikációra. Mivel bejött ez a provokáció az eset, ezért gyakorlatilag most a napi renden egy egész más ügy van, ami a NATO csúcsig valószínűleg tényleg lehetetlenné teszi azt, hogy erről szavazzanak. Hát a jövőről szóval pedig majd meglátjuk, hogy mi történik. Nyilván ezek az ügyek azért nem szoktak évtizedekig napirenden maradni.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!